A magyar arisztokrácia kisemmizése, elüldözése a kommunizmus egyik legsúlyosabb bűne volt, aminek következményeit máig érzi a magyarság. Hála Istennek azonban a rendszerváltás után különösen is nyilvánvalóvá vált, hogy a gyökerek, a magyar történelem és kultúra vonzása, a hagyományok ereje sokkal erősebb, mint ahogyan azt a kommunisták hinni szerették volna. A család és az iskola együtt éltette a szétszórattatásban is a nemzethez kötődés és az érte tenni akarás parancsát. A Szabad Világ egyetlen magyar nyelvű gimnáziuma volt a II. Világháború utáni évtizedekben a németországi Burgkastl magyar gimnázium. Az alumni egyesületbe tömörült öreg diákjainak egyikével, Jókai Károllyal Csűrös Csilla találkozott.
Miért lehet a Burgkastl gimnázium olyan meghatározó valakinek az életében, aki az élete nagyobbik részét külföldön élte le?
Hát a Burgkastl magyar gimnázium az emigrációban lévő egyetlen bentlakós gimnáziuma volt, tehát hogy az 5.-től 13.-ig lehetett ott tanulni, tehát 5. elemitől, és a bajor iskola rendszerint ugye 13 éves volt a tanrend. Én csak 2 évet töltöttem ott, és ott találkoztam olyanokkal, akik nem csak német nyelvterületről jöttek, hanem Dél-Amerikából, Észak-Amerikából, Svédországból, Angliából, Franciaországból.
Jókai Károly honnan jött? Ment
oda? Én Chicagóból kerültem oda, és tulajdonképpen a közös nyelv a magyar volt, a közös kultúra, a közös háttér a magyar volt, és akkor még jobban rájöttünk arra, hogy hát nem vagyunk egyedül, bárhonnan is származunk, mert ez köt minket össze. És egy nagyon szigorú iskola volt, én 75 és 77 között voltam ott, 12 éves koromban kezdtem, 14 éves koromig, és bizony ott korán kellett kelni, rendbe kellett tartani a szobánkat, kötött volt a napirend, kötelező stúdium volt, tehát amikor tanulni kellett, ki is kérdeztek minket, felelni kellett szóban is, ugye, ami egy Amerikából jövő valakinek teljesen szokatlan, hogy szóbeli, és az osztály előtt kellett énekelni például, ez egy szörnyű nap volt, mikor engem megénekeltettek, de nem nagyon nevettek az osztálytársak, mert tudták, hogy ők is ugye következnek előbb-utóbb, tehát ilyen szempontból sokkoló volt. Na most, ha visszagondolok, tulajdonképpen ott tanultam meg tanulni. Tehát nem is a tárgyi tudás az, amire inkább emlékszem, hanem az, hogy hogyan kell rendszeresen, fegyelmezetten nekifogni a tanulásnak, és az nekem egy óriási lökést adott, és ezért az amerikai középiskolában, majd az egyetemeken könnyű dolgom volt.
Ez az fajta összetartás, összetartozás az, ami miatt ezzel a jelszóval született meg a külhoni magyar diákokat összefogó program.
2010-ben megkaptuk a Magyar Örökségdíjat.
Mármint az Öreg Diákok Egyesülete, az alumni.
Hát a Burgkastl Magyar Gimnázium, mint egy múltbéli eszméi valami, és a parlamentben pedig hazatért a iskola zászlaja. És kellett találnunk egy helyet, ahol ennek az emlékét ki tudjuk állítani, és így kaptunk meghívást a Kitelekre a Népfőiskolában, és itt létrehoztunk egy emlékszobát. Tehát ez már számunkra ez a második otthonunk, mert elég sokan települtek Magyarországra át, illetve járnak. Hát igen, én is, de hamarabb. És elég sokan járnak. Tehát egy nagyon élő kapcsolat van a diaszporával. És eldöntöttük, hogy nem csak nosztalgiázni kéne, hanem kéne foglalkozni a jövővel, és ezért létrejött ez a bizonyos Maja akció, a múlt a jövőért. Ilyen szempontból mi vagyunk a múlt, és a jövő pedig a Kárpát-medencében található, inkább szorvány vagy nyelvhatár mesgén található egyházi iskolák, ahol kollégium is van, vagy inkább bentlakó iskolákat kerestünk, és gyakorlatilag 4 tájegységgel tartunk kapcsolatot, ahol mindenhol egyházi vonatkozású, vagy kollégium, vagy középiskoláról, gimnáziumról van szó, mert emlékeztet minket a saját ifjúságunkra, tehát a kollégiumi élet mindenféle örömét és bánatát halljuk viszont, amikor a fiatalokkal találkozunk. Ugyanakkor pedig nagyon konkrét és igen rászoruló problémákkal találkozunk is. Ebben tudunk segíteni.
Magyarnak lenni, magyarnak megmaradni a kulcsszó, nem?
Inkább a kulcsszó az az, hogy nem vagyunk egyedül. Tehát legyen valaki egy bozsiai hallgató, aki kollégiumban lakik, és a szorvány bánátból került oda, vagy legyen valaki rimaszombati, aki a nyelvhatáron él, vagy akár egy volt burgkastlis diák. És az egyik célunk az az, hogy tulajdonképpen a különböző határon túli iskoláknak a hallgatói egymással találkozzanak. Mert erre igazából nincs túl sok alkalmuk. És egy ilyen találkozón jövünk arra rá, hogy hasonló sorsaink vannak, nem vagyunk egyedül, tudjunk egymásról, öregszünk, de remélem, hogy amíg él Kassl is valahol a kerekföldön, hogy lesz alkalmunk ezeket a határon túli iskolákat valamilyen formában segíteni.
Hogy tapasztalja ezeknél a fiatal gyerekeknél, akik már egy egészen más generáció? Milyen tartalma van az ő számukra az összetartozásnak, az összetartásnak, ahhoz képest, hogy nekik szinte semmit nem kellett megélniük, a bőrükön megtapasztalniuk abból, ami a maga generációjának, a mi generációnknak osztályrészül tapasztalatul adatot?
Hát én azt hiszem, hogy azok a fiatalok, akik kisebbségként élnek ugye a saját hazájukban, illetve a tágabb országukban kisebbségnek számítanak, minden nap szembesülnek azzal, hogy azért az ő sorsuk kicsit más, mint mondjuk az anyaországiaké, vagy a diaszporai magyaroké, tehát más jellegű lehet a problémájuk, az, hogy hogy maradnak ott, ahol születtek, milyen messzire szeretnének kivándorolni, vagy tovább lépni. Ezek olyan gondok, amik ugye minket nem sújtanak annyira, de nem kevésbé súlyosak. Ezért remélem, hogy az aktív, élő, emberközeli kapcsolatok segítenek nekik egy kis perspektívát találni, egy kis rálátást a tágabb világra, mert néha azt vélem, hogy önvédelemből bezárkóznak a saját községeikbe, közösségeikben, ami részben nagyon fontos, mert így lehet megmaradni, ugyanakkor pedig nincs igazából perspektívája.
Chicagóban milyen volt magyarnak lenni, és milyen most itt hazatelepülve?
Chicago egy érdekes város, mert szinte mindenki valahonnan, máshonnan került oda, tehát volt rengeteg lengyel, meg litván, meg egyéb balti osztálytársam. Ez igazából, mint ilyen kelet-európai bevándorlóknak a gyereke, nem érezte magam túl különösnek, mert elég sokan voltunk.
De a szülei kényszerkivándorlók voltak.
Igen, igaz? Hát ők 1945-ben indultak el. 94-ben költöztem Magyarországra. Hát mondjuk azt, hogy nem unatkozom, minden nap egy újabb kihívás, de hát nem is tudnék már egy unalmas, nyugodt életet élni. Jelenleg egy amerikai-magyar ösztöndíj alapot vezetek, mint ügyvezető igazgató. Ezen kívül tanítok is egy angol nyelvű egyetemen, és természetesen három civil szervezetben vállalok vezető szerepet, az egyik a saját családi alapítványunk.
Jókai Károly lehetne világpolgár is ilyen háttérrel, hiszen nyilván mondták már magának és a többi alumnis diáknak is, hogy annyi minden másra költhetné a pénzét, használhatná el az idejét. Miért olyan természetes, hogy ennek az országnak a szekerét akarja tolni?
Hát engem így neveltek, és a felmenőimet is így nevelték el, nem tehetek, ez már szerintem genetikai probléma.
És ön is így neveli az utódait?
Más módszerekkel, de azt remélem hasonló eredménnyel. Jókai Morna pátyja, Jókai Károly volt az ükapám. Ha visszatekintek a saját családom történetében, gyakorlatilag a régi Magyarország minden sarkában találunk családi sírókat és felmenőimnek nyomait, tehát igazából újat nem teszek, csak folytatom azt, amit abba kellett hagyni egy jó 50 évig.
A név kötelez?
Hát ad mondjam azt, hogy a irodámban lóg egy Jókai Mór portré, mely nagyon sokáig a Burkaszli gimnázium falát díszítette, és az iskolatársaim ezt nekem titokban megszerezték és odajándékozták, és minden nap rátekintek is. Valahogy emlékeztet engem arra, hogy honnan származom és hogy mi a feladatom.
Jókai Károly és Csűrös Csilla beszélgetését hallották.